Szeretett testvéreim, ige hirdetésem igéje a Korintusiakhoz írott első levél 15. fejezetében van. Néhány mondatot olvasok ebből a fejezetből. A 19. versről kezdve válogatok néhány mondatot. Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél szánalomra méltóbbak vagyunk. Ám de Krisztus feltámadt a halálból, első zsengeként a halottak közül. Mint utolsó ellenség töröltetik el majd a halál. Isten lesz minden mindenekben. Különben mi értelme van annak, hogy a halottakért megkeresztelkednek? Ha a halottak nem támadnak fel, miért keresztelkednek meg miattuk? Kedves testvéreim, a római katolikus ünnepi kalendárium szerint Mindszentek napja, halottak napja van. Ezekben a napokban minden városban, minden faluban megszámlálhatatlan ember sokaság özönlik ki a temetőkbe és virágokkal borítja be elköltözött szeretteiknek a sírját, mécses gyertyát gyújtanak emlékezetükre. Katolikus ünnep ehhez hivatalosan, de belesodródtak ebbe az ünnepbe a protestánsok is, és az ateisták is. Azt gondolom, hogy sok tízezer ateista ember is kimegy temetőbe, és valami módon tisztességet tesz a halottaknak ezen a napon. Azt is meg kell vallani, testvéreim, hogy régebben, amikor még én is jó kálvinista voltam, régebben haragudtam ezért az ünnepért, és haragudtam azért, hogy a reformátusok is belesodrolnak ebbe a dologba. Miért csinálják? Szerettem volna lebeszélni. Ne csinálják, ez nem a mi dolgunk. De megváltoztam, megváltoztak az érzéseim, a gondolataim is, és ma másként gondolkozom erről. Mi rossz van abban, ha megemlékeznek a halottaikról, mi rossz van abban, ha tisztességet tesznek a halottaknak. Megtanultam azt, hogy nyitott legyek minden vonatkozásban, nyitott a vallás ügyeiben is, a másik felekezet tanításaira nézve is. Nyitottan keresem az igazságot, és ha történetesen a római egyháznak van valami gazdagság, amit mi nélkülözünk, boldogan szívesen veszem át. És ezen a területen is mondom, szívesen fölzárkózom római testvéreink mellé, igenis szeressük a mi halottainkat, és újra meg újra tegyünk tisztességet az emléküknek. És ha valamit még tehetünk, tegyük meg. Nyitott vagyok új fölismerésekre, és nyitott vagyok arra az alázatra is, hogy nem tudjuk igazából, sok mindent nem tudunk. Manapság kiderült, hogy nem olyan biztos az, ami tegnap még olyan nagyon biztos volt. Én magam is mondom, abban a régebbi dogmatikus korszakomban nagyon sokszor kimondtam azt, hogy tudom, ez így van, ezek üdvözülnek, azok elkárhoznak, ezt lehet csinálni, azt nem szabad csinálni. Innét visszakoztam, nyitottam lettem, kevesebb szer mondom ki azt, hogy tudom, inkább mondom azt, hogy hiszem, és azt gondolom, hogy ezáltal nem lett szegényebb, a belső életem inkább gazdagabb lett. Fogékony lettem még további isteni impulzusoknak, üzeneteknek a befogadására. Tükör által homályosan látunk, és én azt gondolom, amikor az apostol ezt mondotta, akkor ezt a földi életre is vonatkoztatta, vagy ha nem, hát vonatkozik ez a földi életre. Itt a földön is már egymás dolgait, meg a tulajdon dolgainkat is csak tükör által homályosan látjuk, az önismeretünk is bizony valamiféle tükröződés, homályos önismeret, egymást még kevésbé ismerjük, ezt a nagyvilágot, ennek a bonyolult erőhálózatát alig-alig ismerjük, tükör által homályosan látunk, itt tapintható világban, és mennyivel inkább abban a másik világban, amelyben megszűnnek ezek az érzékelések, nem működnek tovább ezek a primitív érzékelő szervek, helyettük magasabb rendű érzékelés birtokába jutunk, a hit világából átjutunk a látás világába, így utal a Biblia arra változásra, ami oda történik velünk. Hogyan merészelhetnénk-e mostani tökéletlen érzékelések birtokában, hogyan merészelnénk végső dolgokat kimondani a túlnanira nézve. Aztán azt is tanulgatom lassanként, hogy kétféle igazság van, ezt Pascal mondotta már, és most kezd az emberiség igent mondani a Pascal évszázados, több évszázados igazságára, hogy tudni, kétféle igazság van, van az észnek igazsága, és van a szívnek másfajta rendszerben feltárulkozó igazsága, és nagyon sokszor, ahol az ész igazsága befejeződik, ott megnyílik, ott föltárul a szív igazsága, és azért, mert a lombikokhoz és a mérletekhez, a mérőeszközökhöz görcsösen ragaszkodó tudósok azt mondják, ez már nem valós, azért mi nyugodtan mondjuk azt, hogy igen, a szív igazsága bizonyos esetekben pontosan olyan hiteles igazság, mint a lombikokból kikísérletezhető igazság. Tehát tanulgatom én is azt, hogy van az észnek az igazsága, és van a szívnek az igazsága, és a túlnani életre nézve talán a megszólaló szív igazságok éppen olyan hitelesek, mint amennyire pontatlanok a földi mérések, a nagyon pontos műszerekkel is. Nos, ennyi bevezetés ehhez az igéhez. Az egyik legkülönösebb ige az Új Szövetségben, amivel igazából a tudósok se tudnak mit csinálni, amit olvastam, a felolvasott ige utolsó két mondata, egy olyan különös valami az Új Szövetségben, arról van szó, hogy halottak miatt, vagy halottakért megkeresztelkedtek. Tehát nem magára nézve vette föl a keresztség sákramentumát valaki, hanem miközben alá merítkezett az akkori első keresztény gyakorlat szerint a vízben, és kimondta azt, hogy halál, feltámadás, új élet, Krisztussal való közösség, miközben a keresztség sákramentumát valószínűleg másodszor magára vette, aközben nem őróla volt szó, hanem valakiről, aki már meghalt. Pál nem ezt a témát tárgyalja, se igen nem mond erre, se nemek nem mond erre, csak föl sorakoztatja az egyéb argumentumai során ezt is, mint egy valóságot. Az ő gondolatmenete igazából az, hogy van föltámadás. És hát hogy mondhatják némelyek, akár még a gyülekezetben is, hogy nincs föltámadás. Ez az ő fő témája, 1 Korintus 15-ben. És ezt különféle bizonyítékokkal akarja bizonyítani, hogy igenis van föltámadás. Ha nincs föltámadás, akkor nem szánalomra méltóak vagyunk mi vallásos emberek. És ezt valóban vegyük komolyan. Ha nem hiszünk a föltámadásban, az örök életben, akkor az, hogy hegyi beszéd, meg milyen szépeket mondott Jézus, nagyon szánalomra méltó dolog, kiszakítva az örökké valóságnak a gazdagságából, mint valami morális, szuper igazság, nagyon szánalomra méltó önmagában, a nagy egészben csodálatos. Na tehát Pál apostol ezt a gondolatfűzést viszi, hogy van föltámadás, mert hiszen látjátok, ez bizonyítja. És a bizonyítékok között az egyik bizonyíték az, hogy hát látjátok, vannak emberek, akik a halottakra nézve keresztelkednek meg, mert van reménységük, hogy ezek összefüggenek, ennek van valami hatása, van valami eredménye. Na hát ez érthetően a dogmatikusoknak óriási probléma, hogy hogyan értsük ezt. Tehát azt nem lehet elvitatni, hogy ilyen volt. ilyen gyakorlat az első gyülekezetekben, sőt az első századokban volt, hogy úgynevezett helyettes keresztséget vállal valaki valakiért. Élő egy megholtért. Utána néztem, még ez is kiderült, hogy 397-ben volt Kartágóban, a régi Kartágó romjain újjáépült Kartágó, aztán megint lerombolták. 397-ben volt Kartágóban egy zsinat, amely eltiltotta ezt a gyakorlatot. De 397-ben, tehát azt jelenti, hogy bő 300 éven át csinálták ezt az emberek. 397-ben eltiltották, és adataik vannak arra, hogy még a 6. században is bizonyos teológusok vitáztak, hogy emberek ne csináljatok ilyeneket. A 6. század elején is még téma volt ez. Tehát ez kétségtelen történelmi valóság, hogy valakik megkeresztelkedtek, valakik élt. A halál innenső partján valamit tettek azokért, akik a halál túlsó partján vannak immár. Na, az apostol nem foglalkozik értelemben ezzel, se nem helyesli, se nem bírálja, mint adatot felsorakoztatni. Látjátok, ilyen valós a föltámadásban való hit, hogy emberek keresztelkedést vállalnak halottakért. Az aztán külön érdekessége dolgnak, ezt megint nem tudják eldönteni nyelvészek sem, mert grammatikailag mind a két variáció lehetséges, amit most elmondok. Vagy úgy történt a dolog, hogy valaki pogányul meghalt, és itt maradt valaki, aki keresztjén, nagyon egyszerű esetet gondoljunk el, egy férfi vagy nő, ennek az apja, anyja már meghalt sok évvel azért, és ő eközben hitre jutott, és a meghalt apjára, anyjára emlékezve, gondolva megkeresztelkedett, ő érettük. Hogy a keresztség ajándéka, sákramentumi gazdagsága amazoknak is részesévé legyen. Tehát ez az egyik lehetőség, hogy aki meghalt, az pogány volt, mondjuk így röviden, és aki megkeresztelkedett, az meg keresztény volt, és ismét vállalta az eltartást amazokra nézve. De a görög szöveg pontosan ilyen értelemben lehetővé teszi a fordított értelmezést is, hogy tudnék, aki meghalt, az keresztjénül halt meg, és ő érette, vállalta a keresztséget egy pogány ember. Nagyon egyszerű dolgot gondolok, mondjuk volt, akkor is valószínűleg volt szerelem, volt férfi-nő között szerelem, egy keresztjén nő boldogan vallotta Krisztus urának, szerette egy férfi, aki azonban azt mondta, hogy engem ez nem érdekel, mert nem hiszek, és a nő tegyi föl vértanú halált, halt vagy meghalt, és akkor a pogány férfi vállalta a keresztséget abban a gondolatban, hogy ő is ott szeretne lenni a túlnagy világban, ahol az ő keresztjén szerelmese van. Tehát ilyesmi is elképzelhető, hogy arra nézve, aki meghalt keresztjénül, arra nézve vállalta a keresztséget. Esetleg különösebb hitbeli bizonyosságok nélkül is. Mondom, grammatikailag a görög szöveg mind a kettőt lehetővé teszi. Hogy egy meghalt keresztjénért egy pogány vállalja a keresztséget, vagy fordítva egy meghalt pogányért egy keresztjén még egyszer vállalja a keresztséget. Nem tudjuk eldönteni, melyik volt az eset, de minden esetre mondom, ez vitathatatlan, hogy ilyesmi volt. Akár tetszik a dogmatikusoknak, akár nem tetszik, ilyesmi volt, és ez enged bizonyos következtetéseket. Nem feltétlenül logikai következtetéseket, nem feltétlenül dogmatikai következtetéseket. Azok mindig merevek, mindig szögletesek. Szerintem arra a lelkületre, érzületre, arra a szellemi atmoszférára enged következtetést ez a jelenség, amiben éltek annak idején keresztjének. És ez az atmoszféra, ez az, ami olyan figyelemre méltó, amiből érdemes tanulni. Mondom, ne csináljunk ebből dogmatikát, hanem próbáljunk átvenni valamit abból a csodálatos légkörből, szellemi atmoszférából, amiben ezek az első keresztények éltek. Csak három szót mondok, egy kicsit az atmoszféra valóssá legyen. Úgy tűnik, hogy ezek az első keresztények gondolkoztak. Úgy tűnik, hogy ezek szerettek. És úgy tűnik, hogy ezek a keresztények hittek. És maga ez a három szó már bizony tükörként oda kívánkozik elég, hogy így vagyunk, mi is gondolkoztak. Miközben boldogan átélték a keresztény hitüket, a gyülekezetben az örömöt, a Krisztus közelségnek a tüzét, erejét, miközben átélték, akközben azért gondolkoztak, hogy jó, hát mi részesedünk ebben. Na de mi van mondjuk az édesanyámmal, az édesapámmal, aki hitetlenül halt meg? Érezzük, hogy mennyire itt vagyunk már is, 2000 évet átugrunk, és itt vagyunk sok embernek a mai kínjában, problémájában. Gondolkoztak, ez nekik ügyükké lett. Hát lehet valamit csinálni, nem lehet semmit csinálni, már ők meghaltak. Hát nem is hallottak a Krisztusról. Most mi van ő velük? Gondolkoztak. És úgy tűnik, hogy nem csak gondolkoztak, hanem szerettek is. Nagyon szerették azokat, akik elmentek, és nem tekintették lezártnak a dolgot. Úgy érezték, hogy a szeretetüket még valami módon gyakorolhatják továbbra is, bár merev falat engedett le közéjük, vastükköt engedett le közéjük a halál, de talán a szeretet még valamit tehet. És elkezdődött, hogy valakinek a szívében egyszer megszületett ez a gondolat, hogy hát a keresztség sákramentuma által mi a Krisztusban részesedünk. Nem lehetne őket is részesévé tenni a Krisztusnak? Valakinek a szívének született ez a gondolat. Lapoztam a szakirodalmat, és hát persze rátaláltam mindjárt a mondatra, hogy agnosztikusok találták ki ezt. Lehet. Tehát ha agnosztikusokban volt szív, áldja meg az Isten agnosztikusokat is. Mindenesetre az, hogy valaki kitalálta ezt, hogy ezt csináljuk a halottakért, amögött az van, hogy gondoltak rá, és azon szerették azokat, akikkel így foglalkoztak még a haláluk után is. És úgy tűnik, hogy volt hitük is, valami különös hitük volt, hogy kapcsolatban e világ és a túlnani világ között, és amit mi szeretetben és hitben cselekszünk, az kisugárzik. Nem csak határokig, hanem határokon túl is. Nem csak testtől testig, és nem csak lélektől lélekig, és nem csak élőtől élőig, hanem áttöri a hit ereje, az isteni erő, áttör mindenféle határ, a halálnak a vasfüggőjén is átmegy, mint ahogy könnyedén átmennek bizonyos elemi sugárzások. Hát átmegy ez a sugárzás is a túlnaniba. Tehát ez volt a légkör az első keresztények között. Gondolkoztak, szerettek és hittek, és ebből egyszer csak megszületett ez a gyakorlat, hogy magukra vállalták a keresztséget az elköltözöttekért. Ha most a mi világunkba jövünk vissza, akkor tudatosítani kell azt, hogy két ellenvetés berzenkedik bennünk is, és berzenkedett bennem is sokáig, és most oldódik bennem ez a kétfajta berzenkedés, ez ellen, a gyakorlat ellen, mondom, amit csináltak az első keresztények. Hát ha számunkra hiteles, amit a legelső keresztények csináltak, akkor nem nagyon szabad berzenkedni ez ellen. Milyen alapon? Mert nekünk nem tetszik. Na, tehát mondom, én bennem is volt ez a berzenkedés, és oldódik. De nagyon jól tudom, hogy két gondolat berzenkedik főként ez ellen, az őskeresztény gyakorlat ellen. Az egyik az, amit így lehet röviden mondani, hogy itt eldőlt már végérvényesen minden a földi létben. A halálig lehet még valamit csinálni, talán még a kereszten is, a Jézus mellett meg lehet térni, utolsó órában is, de aki ezt az utolsó órát is elszalasztotta, annak vége, itt minden végérvényesen eldől. De érezzük, hogy ez igen, ez a klasszikus keresztény tanítás, és ennek a jegyében tiltakozunk azért, hogy itteniek, túlnaniak érdekében tesztek valamit, akkor mégiscsak katolikusoknak volna igazuk, imádkoznak, vagy misét mondanak, csinálnak az elbújtakért. Hát itt egy nagy kérdés van, hogy tényleg a halállal végképp lezárul minden, és fixálódik, mint ahogy egy filmre sok mindent föl lehet venni, de ha már fölvették és a fixatívba beletették, akkor már nincs tovább, csak meg lehet semmisíteni ezt a filmet. Hát így az ember élet is, hogy amíg itt a Földön élünk, addig variációk, lehetségesek, de mihelyt lehúntuk a szemünket, onnan kell aztán megpecsételődött végképpen a sors mint kínálkozik bizonyítéknak a gazdag és a lázár története, hát ott is, mintha erről volna szó. Nem részletezem most azt, hogy gazdag és a lázár mennyire az egyiptomi halott kultusznak a színeit hordja magán, egy külön probléma, hanem inkább arra utalok, testvéreim, hogy hát mi is elfogadjuk azt, hogy az üdvözülők azok valami menetben vannak még a halál után is. Nem úgy van, hogy a halálból megkapják a végére és üdvözült állapotot, és akkor az marad örökké valósági, hanem a Biblia mondja, hogy elváltozunk dicsőségről dicsőségre. Pozitív értelemben senki nem vonja, vagy nem vonhatja kétségbe, hogy nem úgy van, hogy a halál pillanatában a végérvényes üdvösség állapotot elnyerjük, és akkor nincs tovább. Egyáltalán ez a statikusság, ez a végérvényesség, ez nem illik a szellemi dolgokhoz. A szellemi dolgokban nincs statika, nincs szilárdság, maradás, egy helyben maradás, hanem mozgás, rezgés, fejlődés, növekedés. Tehát a üdvözült állapotra nézve ezt könnyű elfogadni, és nem is lehetne elfogadni, hogy átmegyünk a halálon valamilyen állapotban, és ha a kegyelem állapotában vagyunk, akkor kegyelemből dicsőségbe, dicsőségről dicsőségre így énekeljük is az egyik szép, hiteles bibliai énekünkben. Na de hát, hogyha az üdvözülők számára van mozgás, növekedés a túlnani világban, akkor a másik táborban mi van, akik hit nélkül haltak meg? Azok azonnal a végső kárhozat állapotába jutnak? Vagy netán még a kárhozatról kárhozatra mennek? A kezdeti kárhozatból még sűrűsebb és még sűrűsebb, mert nincs megállás. Nincs megállás az én hitem szerint a szellemek, mozgás van, ha pedig örök kárhozat, akkor azt jelenti, hogy valamilyen kárhozatos állapotban átlépnek a halál küszöbén, és kárhozatról kárhozatra, mélyebbről még mélyebbre, gyötrelemről még nagyobb gyötrelemre mennek. Na de hát, ha így van, akkor mit jelent ez, amit olvastam, hogy Isten lesz minden mindenekben? Akkor ez hogy érve? Ez igaz, vagy nem igaz, hogy Isten lesz minden mindenekben? Mert a kárhozatot mi úgy érezzük, hogy Istentől eltaszítottság, Istentől távolság, Isten nélküli lét. Ez a kárhozat. Na de akkor az mit jelent, hogy Isten lesz minden mindenekben? Mert talán a pokolban is Isten lesz az Isten. Akkor hogy néz ki a pokol, ha Isten lesz ott is minden mindenekben? Na hát testvéreim, itt vannak ezek a kérdések, hogy valóban lezárul a halállal végérvényesen minden. A hívőkre nézve nem zárul le, mert ők még boldog fejlődésen mennek át, a másikra nézve nem zárul le. Illetve lezárul, vagy ha nem zárul le, még mélyebbre és mélyebbre mennek. Itt vannak a nagy kérdések, és én itt is nyitott vagyok, azt mondom, hogy nem tudom, de úgy tűnik bennem, hogy nincs megállás, mozgás, növekedés van, és úgy tűnik, hogy a Biblia az üdvösség felé való mozgást mondja, a túlnani létre néz, és ennek a legmagasabb kifejezés az, hogy Isten lesz minden mindenekben. Na erre jön aztán a második számú berzenkedés, hogy tehát ha így van, hát ez egy borzasztó erkölcstelen dolog. hát akkor ne siessünk a megtéréssel, mert hiszen még akár a halálunk után is majd rendbe rakjuk a szénánkat, ha esetleg zűrzavarosan megyünk át a halál kapuját. Erkölcstelen ez a tanítás, mondják, meggondolandó ez a tanítás. De erre a következő az én válaszom, testvéreim. Az valószínű, hogy a társadalom számára hasznos dolog az, ha valaki félelmében, ijedtében, börtöntől, örökkáhozattól való félelmében nem védkezik. Ez társadalomnak hasznos. Bár csak sok ember lenne most körülöttünk, aki félelmében nem törve, nem gyilkol, nem lop, és így tovább. A társadalom közjavát szolgálja az akár félelmében, akár miből, csak ne csinálja a rosszat. Na de a kérdés itt az, hogy és Isten gyönyörködik abban, amikor valaki félelmében nem csinálja a rosszat? Ki elégíti Isten el az erkölcs? Engem nem elégíti, még mind embert sem. És az a gyanúm, az a bizonyosság, hogy Isten sem elégíti ki. Az a jóság, amelyik a félelemből születik. Tehát, ha fenntartjuk azt, hogy úgy vigyázz, hogy aztán az örök tűzben fognak égetni téged, és hát vigyázz a cselekedeteidre, mert aztán jön a kárhozat, és valaki esetleg ezt elfogadja, és haláláig szentül él ebben a félelemben, és úgy hal meg, vajon kedves Istennek ez? Az az egyházi szolgálat, amelyik fenntartja ezt a félelmet, esetleg kalapálja, hogy de bizony jön ám az örök tűz, vigyázz, kedves Istennek az én egyházi szolgálat, és kedves Istennek az az erkölcs, aminek az igazi rugója a félelem? Azt mondom, nem. Igenis, vállalni kell azt a kockázatot, hogy az erkölcs akkor erkölcs, ha a jót önmagáért csinálom, és a rosszat önmagáért kerülöm el. A jó önmagában jó, és akár jutalom lesz utána, akár a jóért keresztre szögeznek, én a jót döntöttem, a jó mellett döntöttem. És a rosszat nem azért kerülöm, mert oda áll örökkáhozat fenyeget, önmagában rossz a rossz. Abban a pillanatban rossz, amikor csinálom. Abban a pillanatban a kárhozat bennem van. Az én hitem szerint Isten valóban embereket akar nevelni belőlünk. Embereket, akiket esetleg meglegyint ez a kísértés, de hiszen hát nem kell félni, lesz mégis üdvösség. Meglegyint ez a kísértés, és azt mondom, hogy és ennek ellenére most megtérek. Ennek ellenére most a jó mellett döntök, mert megértettem, hogy a rossz az valóban gonosz dolog. És a jó egy csodálatos valóság, függetlenül a jutalomtól, a tüntetéstől. Aki erre az emberségre jut, azt hiszem, az kedves Istennek. Tehát testvéreim, elmondom még végezetül, hogy mi az én meggyőződésem mindezek alapján és után, ezekre a nehéz ügyekre nézve, amelyekről az alap mondani valószínűleg tükör által homályosan, és csak az bizonyos, hogy az Isten örökké való szeretet, és a végén Isten lesz minden mindenekben. Hát ezen belül elmondom, hogy mi, tehát az én meggyőződésem halottak napján, és azt mondom, hogy ez, amit most mondok, ez fájdalmas is, de vigasztaló is sokunk számára. Mindnyájunknak van valószínűleg olyan valakink a családban, aki elment már, és tudomásunk szerint nem élő itt bennünkkel. Na tehát mi a meggyőződésem? Az első mondat az, hogy igenis van folytatás. Visszük át magunkat a túlnali világba. A testünket itt hagyjuk, levetkezzük. Az a bujócska, amit lehetséges volt testben, az megszűnik, mert tényleg a testben lehet bujócskát játszani Istennel szemben. Az, hogy felerősítem a rádiót, a tévét, zajfüggönyt teremtek magam között, ez egy bujócska a kereső Istennel szemben, aki mondja, hogy Ádám, hol vagy? Az engem szólongató Istennel szemben lehet zajfüggönyt, nem értsen, ez a test lehetőséget ad, hogy bujócskát játszunk az Istennel szemben. Ez a bujócska megszűnik, és igaz valónkkal megyünk át a halál küszöbén. Tehát van folytatás. és vallom azt is, testvéreim, hogy a folytatás éppen azért, mert ez a bujócska megszűnik, igazából a világosságra jutást jelenti. Most valóban tükör által homályosan látjuk az Isten sugarait is, meg az igazságot is. A halál után kivilágosodik minden, és kénytelenek leszünk látni. És ez bizony gyötrelmet jelent. Mondhatod nyugodtan kárhozatot jelent. Látni mindazt, amit tettem, amit nem tettem, amit tehettem volna, isteni megvilágításban látni, hogy emberlétemből sokkal több lehetőség volt, mint amennyit birtokba vettem. Magam butítottam magamat, magam amputáltam magamat, magam bénítottam magamat. Ezt mind-mind látom az isteni világosságban. És ez a látás gyötrelmet jelent, szenvedést jelent, kárhozatot, ha akarjuk. De itt van a meggyőződésem, hogy ez a történés, hogy világosságba kerül az életem és gyötrődöm, az egész történés Isten szeretetén belül történik. Isten szeretetén belül látom magamat, Isten szeretetén belül gyötrődöm azon, hogy milyen nyomorúságosan éltem pedig, milyen küldetést kaptam Istentől, Isten szeretetén belül van az én kárhozatom, és éppen ezért lehetséges növekedni az Isten szeretetében a túlmani világban is. Ez röviden a meggyőződésem, érzitek, ez már nem az igazi kálvinizmus, de talán ez a bibliai valóság, talán ez a bibliai igazság, legalábbis ez a kis jelenet erre utal, hogy megkeresztelkedtek a halottakért. Ez a kis jelenet fölhatalmaz engem arra, hogy ilyen hittel és reménységgel tekintsek azokra, akik elmentek előttünk. Gyertek, csöndesedjünk, nem látom.